Drága mennyi atyánk, hálával teljes a szívünk, hogy a mai napon is együtt lehetünk az Úr Jézus szeretetében, jelenlétében. Köszönjük, mennyei atyám, hogy a szentek közösségében élhetünk, és te veled, Úr Jézus, mert te folyamatos közösségben vagy velünk, mert a te ígédet isszuk, és gyakoroljuk, és tanuljuk, és tanulmányozzuk a Jézus nevében. Köszönjük, hogy az ige magja gyökeret vert a szívünkben, hatalmasan növekedik, és jó gyümölcsöket terem a Jézus nevében. Hálával teljes a szívünk, mennyei atyám, az interneten hallgatók szívéért. Köszönjük az életüket, és köszönjük, hogy a szívüket odaszánják az ige hallgatására. Köszönjük, mennyei atyám, hogy nyitott szíveket, halló füleket, látó szemeket hozhatunk elő a mai napon is Jézus nevében, és köszönjük a drága Szent Szellemnek a munkálkodását, és köszönjük a drága Jézus megváltását, aki a értünk és helyettünk elvégezte kereszten ezt a hatalmas művet, amiben van a mi örök életünk, a gyógyulásunk és a bőségünk. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy békességet hoztál nekünk ide a földre, és köszönjük, hogy békességet hagytál nekünk, és a te békességedet, és nem a világét, mert te csodálatosan adod, és igazi békességet, azt nem úgy, mint a világ. Köszönjük ezt neked, mennyei atyám. Hálával teljes a szívünk a Szent Szellem munkálkodásáért, és köszönjük, hogy ugyanaz a drága Szent Szellem lakik a szívünkben, mint aki feltámasztotta az Úr Jézust a halálból. Köszönjük, hogy a mi drága testünket is megeleveníti minden napon, és köszönjük, hogy csak a gyógyulás áll előttünk, és imádkozunk azokért, akik valamilyen betegségben szenvednek a Jézus nevében. Kiárasszuk a gyógyító kenetedet, és az ige igazságát, hogy az ő sebeiben meggyógyultunk. Köszönjük, hogy mennyei atyám, te mindig meghallgatod a mi imáinkat, és megválaszolod a Jézus nevében. Hálával teljes a szívünk, és a mai napon is a te örömödben hallgatjuk a te üzenetedet a Jézus nevében. Amen. Köszöntelek benneteket. A mai ige versek, amivel kezdjük a mai alkalmat, az a Kolossé levélben a 2:6-7 versében lesz, és a mai tanítás címe az, hogy járjatok ő benne, vagy járjatok Krisztusban. Tehát nyissátok a Bibliátokat a Kolossé levél 2:6-7 versénél. Azért, amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, aképpen járjatok ő benne. Gyökerezzetek meg, és épüljetek tovább ő benne, erősödjetek meg a hitben, amiképpen arról tanítást kaptatok, a hálaadástok pedig bőséges legyen. Amen. És hogy még érthetőbb legyen Isten igéje, az egyszerű fordításból is felolvasom. Éppen ezért, mivel befogadtátok Jézust, mint Krisztust, az Urat, egész életmódotokat igazítsátok hozzá. Mélyen gyökerezzetek bele Krisztusba, ő legyen az a szilárd alap, amelyre az életetek felépül. Erősödjön meg a benne való hitetek, és mindenben szüntelen adjatok hálát Istennek, ahogyan azt tanultátok. Amen. A Biblia egyszerűen azt tanítja, hogy abból a célból kell hallgatnunk Isten igéjét, hogy ez megváltoztassa az életünket, megváltoznak a gondolataink, a szavaink és a cselekedeteink. Mert tudni illik, Isten igéjének ma is ugyanolyan teremtő ereje van, mint amikor a teremtés kezdetén azt mondta, Isten, hogy legyen. Tehát hittel kimondta, és lett. Ő az újjászületéskor újjáteremtette a mi szellemünket, amivel egy új életet ajándékozott nekünk. Az ige hallgatásával pedig pontosan úgy vagyunk, mint a gyümölcsfa ültetéssel. A gyümölcsfát azért ültetik el, hogy teremjen. Amikor elültetik, az a fontos, hogy gyökeret verjen, azután növekedni kezd, és egyszer csak gyümölcsök jelennek meg rajta. Az igében is meg kell gyökereznünk, hogy növekedni tudjunk az igei ismeretben, és ezáltal mi is jó gyümölcsöket tudjunk teremni. Azt mondja a Kolossé levélben, a 2:6 verse, hogy azért, amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, aképpen járjatok ő benne. Hát láthatjuk itt az igében, hogy a Jézus útján való járásról beszél. Tehát azt mondja, aképpen járjatok, ő benne. Utakat is azért szoktak építeni, hogy azon könnyebben tudjanak járni az emberek. Jézus is mindent megtett azért, hogy bennünket visszavezessen az ő útjára, a helyes útra. De az a kérdés, hogy vajon mi járunk-e ezen az úton? A János evangélium 14-es fejezetében a 6-os vers azt mondja, ahol Jézus mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. Amen. Tehát ha Jézus az út, akkor nekünk őt kell követnünk. Ő benne kell járnunk. Visszatérve a Kolossé 2.6-os vershez, ott két fontos kifejezésre, két kulcsszóra szeretném felhívni a figyelmet. Az egyik az, hogy vettétek, a másik pedig járjatok. Ez a két szó mindig együtt szerepel a Bibliában, és mindig ebben a sorrendben van. De mit jelent venni a Jézus Krisztust, mint Urat? Azt, hogy befogadni Jézust a szívünkbe. Tehát ez az újjászületést jelenti. Ezt úgy is mondhatjuk, hogy összeköltözni Jézussal, és együtt élni vele. Mégpedig úgy, mint aki úrként jelen van az életünkben. Az ember egészen az újjászületéséig tévesen azt hiszi, hogy a saját maga ura, de ezzel szemben valójában az ördögnek a játékszere. Viszont amikor új teremtéssé válik, akkor Jézus teszi az élete urává, és engedi, hogy ő irányítsa az életét. Hasonló dolog történik az Emmauszi úton haladó tanítványokkal, akik a feltámadt Krisztussal találkoztak. Ezt a történetet elolvashatjátok a Lukács evangélium 24-es fejezetében a 13-os verstől. Én most nem olvasom fel a történetet, hanem pár szót mondok róla. A tanítványok szomorúan mentek az Emmausz felé vezető úton, amikor Jézus oda ment hozzájuk. Jézus volt az, aki oda ment hozzájuk, majd együtt ment velük. Ugye emlékszetek, mikor a Mátéról, a vámszedőről tanítottam, akkor is Jézus ment oda hozzá. Tehát Jézus oda ment ezekhez a tanítványokhoz. Ez a Jézus az, aki te hozzád is oda megy, de viszont a te feladatod az, hogy befogadd őt. Ez csak egy kitérő gondolat. És folytatom tovább. Jézus volt az, aki kérdezgetni kezdte őket, majd megvárta, hogy kijöntsék neki a szívüknek a szomorúságát, a szívüknek a keserűségét. Azután Jézus órákon át a tanításával magyarázta el nekik a választ, amiért keseregtek vagy szomorkodtak, hogy miért teszik. Tehát Jézus órákon keresztül magyarázta el nekik az írásokat, miközben még haladtak az úton. És amikor megérkeztek a falu határához, akkor ezek a tanítványok azt kérték Jézustól, hogy ne menjen tovább, hanem maradjon ott velük. A Jézus bement hozzájuk, de csak az úrvacsora során ismerték fel a személyét. Akkor nyílt meg a szemük, akkor ismerték fel őt, és akkor értették meg, hogy miről is beszélt nekik Jézus az úton, miről tanított nekik. De ehhez mit kellett tenniük? Jézust be kellett hívniuk, ami a mai gyülekezeti korban az újjászületésre utal. Fizikai értelemben behívták Jézust egy házba, de szellemi értelemben pedig a szívükbe hívták be. Tehát ez azt jelenti. És akkor változott meg minden. Tehát amikor újjászületik egy ember, akkor megváltozik. Szelleme újjáteremtődik, és megváltozik a bensője. Nem a fizikai külsője, hanem a belső, a benső. A szelleme, a belső embere. Tehát innentől kezdve a hívő elismeri, hogy Jézus az ő ura, akinek engedelmeskedik, és a továbbiakban az ő jelenlétében él. Ettől kezdve szoros szeretett közösség alakul ki a hívő ember és az ő ura között. Tehát ez a hívő ember törekszik arra, hogy Krisztus jelenlétébe éljen. Csak az Istennek tetsző dolgokat szeretné tenni, és igyekszik mindazt megtenni, amit az Úr kér tőle. Tehát az Úrral való járás az egy természet feletti megtapasztalás. Mert ha az újjászületés megtörtént, akkor hívő, az újjászületett hívő, az új teremtés egy vágyat érez az iránt, hogy Jézussal járjon. Egy vágya van rá. Ahogy írja Isten igéje, epiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, aképpen járjatok ő benne. Tehát aki vette a Krisztus Jézust, mint Urat, annak egészen megváltozik az élete, a bensője. Ugyanúgy, mint amikor valaki megházasodik. Akkor is egészen megváltozik minden. Tehát akkor már nem egyedül él külön, hanem együtt élnek a párjával, együtt csinálnak mindent, megbeszélnek mindent, nem egyedül kell a anyagiakat, meg mindenféle dolgot elintézni, hanem megbeszélik, megosztják. Tehát azonosulnak egymással, összeköltöznek egymással, mint ahogy mi is Jézussal, és együtt élnek. Tehát aki vette a Jézus Krisztust, mint Urat, az utána már nem a maga életét éli, hanem abban a hívőben már Jézus kezdi élni a maga életét. És éppen ezért az ilyen emberen az addig rá nem jellemző tulajdonságok is megjelennek. A jó tulajdonságok megjelennek, ami nem volt rá eddig jellemző. Tehát megváltozik. Más lesz a gondolkodásmódja. Lassan átformálódik a jelleme, teljesen új értékrend alakul ki az életében. Megváltozik a beszéde, a szokásai, a másokhoz való hozzáállás, és még sok minden más lehetne sorolni, a sok jó tulajdonságot. Ez egy olyan együttélés lesz, ahol Jézushoz fog igazodni a hívő. A római levélhez lapozunk, a 12. fejezet 2. verséhez, ott nagyon szépen leírja az ige, a Róma 12.2-ben, hogy és ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújítása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, megengedő és tökéletes akarata. Amen. Tehát a szabjátok szó görög jelentése az, hogy hasonlóan alakít, ugyanarra a mintára formál, alkalmazkodik, hozzáidomul valamihez. Még az emberi együttélésben is így van. Ha a két fél igazán szereti egymást, akkor felvállalja a párját mások előtt. De sajnos, hallottam már olyat, előfordul olyan is, hogy valaki bizonyos körökben lehúzza a jegygyűrűjét, mert nem vállalja fel a párját. Nem vállalja azt, hogy megházasodott, hogy a szeretetet nem vállalja fel igazából. Szégyelli a párját. Vagyis egyszer felhúzza a gyűrűt, máskor pedig leveszi és zsebre rakja. Ezt játsszák el sokan vallásos körökben, Jézussal, hogy egyszer felvállalja Jézust, hol felvállalja, hol nem vállalja fel. A gyülekezetben felvállalja, viszont a világban már nem. Vagy a munkahelyén már nem. Vagy a bevásárlóközpontban már nem vállalja fel. A Lukács evangélium 9. fejezetének a 26. verse azt írja, és ezt Jézus mondja, mert valaki szégyel engem, és az én beszédemet az embernek fiai szégyelni fogja azt, amikor eljön az ő dicsőségével, és az atyájéval, és a szent angyalokéval. Amen. Most a gyülekezeti korszakban pedig, miután befogadtuk Jézust, ő velünk marad, és mi vele együtt akarunk járni, és engedelmeskedni neki. Azt ígérte Jézus nekünk, a Máté evangélium 28. fejezet 26-os versében olvassuk, hogy mit ígért nekünk Jézus. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, És ímé, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Az egyszerű fordítás is nagyon szépen leírja. Tanítsátok őket, hogy engedelmeskedjenek mindannak, amit én parancsoltam nektek. Biztosak lehettek benne, hogy állandóan veletek leszek. Igen, veletek maradok minden nap, amíg ez a korszak véget nem ér. Amen. És most átlapozunk a Galata levél 5. fejezetéhez, amit az egyszerű fordításból fogok ugyan felolvasni, de hallgassátok végig. Tehát Galata levél 5. fejezetének 16. versétől a 26-osig. Éljetek a Szent Szellem állandó irányítása szerint, s akkor a régi emberi természet kívánságait nem fogjátok teljesíteni. Mert amire a régi természetünk törekszik, az ellentétes azzal, amit a Szent Szellem akar. E kettő, tehát ellensége egymásnak. Ebből következik, hogyha a Szellem szerint éltek, akkor nem azt fogjátok tenni, amit a régi természet szerint kívánnátok. Ha engeditek, hogy a Szent Szellem vezessen benneteket, akkor nem vagytok a Mózes törvényének uralma alatt. Nyilvánvaló, hogy a régi természetünkből ilyen dolgok származnak. Paráznosság, erkölcstelenség, szexuális bűnök, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, veszekedés, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, megosztottság, irigykedés, részegeskedés, vadmulatozás, és ezekhez hasonlók. Figyelmeztettek benneteket, ahogy azt már korábban is tettem, hogy akik így élnek, nem fogják örökölni Isten királyságát. A Szent Szellem pedig ezeket teremti meg bennünk. Szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség és önuralom. Nincs olyan törvény, amely ezeket elítélné. Akik pedig Krisztus Jézushoz tartoznak, azok már megfeszítették a régi természetüket annak szenvedélyeivel és vágyaival együtt. Mivel a Szent Szellem által kaptunk új életet, ezért éljünk is a Szent Szellem vezetését követve. Ne legyünk büszkék, ne ingereljük egymást, és ne legyünk féltékenyek egymásra. Amen. Hallottátok itt, hogy felolvastam egy hosszú listát arról, hogy mik a testnek a cselekedetei. Vagyis milyen testi gyümölcsöket termünk, ha nem Szent Szellem szerint járunk. Tehát olvastam azt, hogy paráznosság, erkölcstelenség, szexuális bűnök, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, veszekedés, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, megosztottság, irigység, részegeskedés, vadmulatozás, és ezekhez hasonlók, stb. Lehetne olvasni, de nem ez a lényege a mai tanításnak, mert ez mind az ördögtől származik, és a test cselekedeteiből ezek a rossz dolgok. Mert ha valaki így viselkedik, az ördög még hozzáteszi a maga részét is, és akkor abból még nagyobb romlottság lesz. Tehát ezeket inkább kerüljük. Amikor azonban új életre támaszt minket Krisztus, tehát új életet kapunk, befogadjuk őt, vagyis elkezd élni valakiben, és bennünk, akkor egészen más gyümölcsök, vagyis cselekedetek jelennek meg az életünkben. Tehát, ha engedjük, hogy éljen bennünk Krisztus, ha befogadtuk utána, elkezd élni bennünk, akkor jó gyümölcsöket fogunk teremni. És ezek a cselekedetek jó cselekedetek lesznek, amiket mi fog jellemezni. A Szellem gyümölcse, szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség és mértékletesség. Ugye ezt a Galata 5.22-ben olvassuk, és a Szent Szellem ezeket teremti meg bennünk. Ezeket a jó gyümölcsöket, jó tulajdonságokat. Vajon még mindig a magunk indulatossága jellemez minket? Ami néha megnyilvánul a szavainkon, az arckifejezésünkön, a mozdulatainkon, Vagy pedig egyre inkább az az indulat van bennünk, ami Krisztus Jézusban volt. El kell ezen gondolkodni. Azt írja a Filippi levél 2:5, hogy annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is. Halleluja! Tehát ez azt jelenti, hogy hagyjuk, hogy élni kezdjen bennünk a Krisztus. És ha engedjük, akkor egyre jobban látjuk azt, hogy hogyan tud ő minket használni, és a jelleme hogyan tud megnyilvánulni rajtunk keresztül. És még egy indulatos ember is alázatos és szelíd lesz, ha Krisztusban jár, és ha engedi, hogy az ő természete uralkodjon felette. Így még a beszédük is megváltozik. Olyan sok felesleges dolgot mondunk ki sokszor, amely megbánthatja a másikat. És azt is írja az ige, hogy sok szennyes beszéd jön ki a szánkon. Nem mindegy, hogy mi jön ki a szánkon, és van, akinek igen sok szennyes beszéd jön ki a száján. Ez például az ítélkezés, rágalmazás, káromkodás, bántás. És még sorolhatnánk, hogy mennyi rossz dolog kijön az emberek száján, és az jobban megbántja az embert, mintha ha fizikailag bántalmaznák. Lelki terror az sokkal rosszabb. De amikor engedjük, hogy Krisztus munkálkodni kezdjen bennünk, akkor ezek folyamatosan elkezdenek megváltozni. Majd meg fognak szűnni, ezek eltűnnek. És csak kedvesség, vigasztalás, elismerés, bátorítás, segítőkészség lép a helyébe ennek. És még nagyon sok jó dolog. Ilyenkor már csak jót mondunk az emberekről a hátuk mögött is. Nem beszéljük ki őket. Megtanulunk imádkozni az emberekért, ami korábban nem volt természetes. És ez a hozzáállás egészen új, ami már jézusi tulajdonságra mutat. A rendetlen emberből rendszerető lesz. A megbízhatatlanból pontos és megbízható lesz. A függőségben szenvedők egyre jobban, szabadabbá tudnak válni Krisztusban, csak engedjék, hogy élje bennük az ő életét Krisztus, élje a bensőjükbe. Az Úr sokkal jobbat és értékesebbet ad a szívünkbe, az elménkbe és a gondolatainkba, mint amit a világ ad. Mivel az újjászületett ember Szent Szellemmel teljes, ezért azt választja, amit az ige mond róla. Ő egyre világosabban látja, hogy mi az, ami Istennek kedves, vagy éppen nem kedves, vagy nem tetsző. Minden megváltozott annak az életében, aki vette a Krisztus Jézust, az Urat, aki befogadta. Vannak emberek, akik azzal dicsekszenek, hogy így meg úgy megtértem ebből és abból a cselekedetekből, ebből és abból a testi cselekedetből, de sajnos az életvitelükön ez nem látszik meg. Mert halljuk, hogyan beszél, látjuk, hogy viselkedik, hogy reagál dolgokra, tehát látjuk azt, hogy még nem változott meg, mert nem engedi a bensőjében élni Krisztust. Akinek az életén nem látszik változás, annak valószínű, hogy nincsen szoros kapcsolata Jézussal. A tékozló fiú viszont meg tudta mondani, ez is a Bibliából való történet, a tékozló fiú meg tudta mondani, hogy mitől tért meg. Miből tért meg, mielőtt visszatért volna az atyai házba? A szolgaságból, az én halál széléről, az idegenségből, a magányból. Ezekből tért meg. Akik viszont valóban újjászülettek a mai időkben, azok pontosan meg tudják mondani, hogy milyen rossz szokásokat hagytak el, mert sok ilyen ember van. De ők már szellem szerint járnak, és nem test szerint. Azt olvastuk az igében, most a mi fordításunkból olvasom fel újra Galata 5.16-ban, hogy mondom pedig, szellem szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek. A 25-ös vers pedig így szól, hogy ha szellem szerint élünk, akkor szellem szerint is járjunk. Az egyszerű fordítás úgy írja, hogy a Szent Szellem által kaptunk új életet, vagyis szellem által élünk. De mit jelent az, hogy szellem által élünk? Azt jelenti, hogy Jézus befogadásáig nem volt élő a szellemünk, mert nélküle szellemi halottak voltunk. Ennek az az oka, hogy Ádám bűne minden megszületett emberben megöröklődik. Az ember az elveszett állapotában nem érti, amit Isten mond neki. Nincs kapcsolat, megszűnt az élő kapcsolat. Egy elveszett ember és Isten között nincs élő kapcsolat. Ezért kell újjászületni, hogy újra élő kapcsolatunk legyen egymással. Amikor viszont behívja Jézust az életébe, az ember, akkor új életre kell, és elkezd neki engedelmeskedni. Dicsőség az Úrnak! Az Efézusi levélhez lapozunk a második fejezetben, az 1-es-2-es vershez, és ezt is el fogom az egyszerű fordításból is olvasni, először a miénkből, azt mondja Isten igéje. Efézus 2-ben az 1-2-es ige vers. Titeket is megelevenített, akik holtak valátok, a ti vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama szellem szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Amen. Az egyszerű fordítás azt írja. Régebben szellemileg halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyben éltetek, akárcsak a többi ember, a jelenlegi korszakhoz igazodva. Azt a gonosz szellemi fejedelmet követtétek, aki most a levegőbeli hatalmasságok felett uralkodik. Ez a szellem működik mindazokon, akik nem engedelmeskednek Istennek. Amen. Mindnyájan ilyenek voltunk, amíg Isten szelleme újjá nem teremtett bennünket. Ha viszont a szellem által már élünk, akkor járjunk is szellem szerint. A Szent Szellem megelevenített, mégpedig elvehetetlen életet adott. Olyan életet, ami túléli a biológiai halálunkat is. Dicsőség az Úrnak! Engedjünk a bennünk lakozó Szent Szellem vezetésének, és tegyük meg azt, amire indít. Jézus a leszületésének a célját így fogalmazta meg. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Az egyszerű azt írja, ezzel szemben én azért jöttem, hogy életet adjak, mégpedig teljes és túláradóan bőséges életet. Amen. Jézus először életre keltett bennünket, és azután elkezdi használni az engedelmes szívűeket. Tehát először életre kelt, utána elkezdi használni, aki engedelmes, aki vágyik az ő életére. Aki vágyik Jézus életére, hogy hasonlóvá váljon hozzá, hogy Jézus élje ő benne az életet. Az a Krisztus, aki meghalt érted, élni akar benned. Ez azt jelenti, hogy ő nyitja ki a fülünket, és fokozatosan érteni kezdjük a Bibliát. Ő ad gondolatokat, ő indít elhatározásokra. Ő nyitja ki a szemünket, hogy észrevegyük, hogy kinek a szükségén kell segítenünk. Az újjászületett és Szent Szellemmel teljes ember egyre jobban kezdi megérteni az igei tanításokat is, mert neki már van füle hallásra, van szeme látásra, és hisz a láthatatlanokban is. Tehát egészen megváltozik az élete, mert Jézus útján jár. Minél odaszántabban követjük a Jézusi utat, annál használhatóbbak leszünk Isten számára. És minél több ember felé tud Isten minket áldássá tenni. Amen. Köszönöm, hogy meghallgattatok Jézus nevében. Hálával teljes a szívünk, Uram, hogy a mai üzenetedet befogadták a szentek, és köszönjük az ő életüket, hogy ez a mag szívükbe gyökeret fog verni, felnövekedik, és gyümölcsöt fog teremni, mert értelmet adsz nekünk arra, hogy megértsük minél mélyebben, hogy mit jelent ez, hogy Jézus él bennünk, és hagyjuk, hogy Jézus éljen bennünk. Köszönjük, mennyei Atyám, ezt az átható kegyelmet, amit élünk ebben az életben. És köszönjük, hogy te velünk vagy, velünk maradsz mindörökké. Amen. Amen. Halleluja. Szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek a szívén üzenet. Igen, van, köszönjük szépen, és akkor átadjuk a szót Ágikának.
A 2 Krónika 20. fejezetében találunk egy történetet a dicséretről, az imádatról és a szabadulásról. És ebben a történetben Jósafát király, Júda királlyal üzenetet kap a hírvívőn keresztül, hogy több ellenséges nép seregei felvonultak Júda ellen, és támadásra készülnek. És ekkor félelem jött Jósafát szívébe, és böjtöt hirdetett az országban, és összegyűlt az egész néppel együtt Jeruzsálemben, és dicsérték az Urat, és imádták az Urat, és az Úr akaratát keresték, az Urat keresték. Ez azt jelenti, hogy az Úr akaratát, az Úr vezetését keresték. És fontos, hogy mi is a megoldandó helyzetekben az Úr akaratát, az Úr vezetését keressük, és ne a saját céljainkat, ne a saját akaratunkat akarjuk követni, hanem szánjuk oda magunkat arra, hogy az Úr akaratát kövessük. Az Úr célja legyen fontosabb a saját célunknál, és mondhatjuk ezt így is, hogy ne a saját fejünk után menjünk, hanem kövessük engedelmesen az Úr vezetését. És aki hűségesen, készségesen, engedelmesen követi az Úr vezetését, azt az Úr megáldja, és azok e föld javaival élnek. És ebben a történetben is itt együtt magasztalták az Urat, és ebből szeretnék egy igét felolvasni, ahogy itt magasztalják az Urat. A 6. versben: Ó Uram, mi atyáink Istene, nem Te vagy én egyedül Isten a mennyben, aki uralkodol a pogányoknak minden országán. A Te kezedben van az erő és hatalom, és senki nincsen, aki ellened megállhatna. És ennek itt az a lényege ennek az igének, hogy felmagasztalták Istent. És ez azt jelenti, hogy nagyobbá tették Istent a problémánál. A felmagasztalni szó azt jelenti, hogy nagyobbá tenni. És nem mindegy, hogy a problémát tesszük nagyobbá Istennél, vagy Isten tesszük nagyobbá a problémánál. Nem mindegy, hogy ez a hozzáállásunkban, a gondolkodásunkban hogy jelenik meg. Nézhetjük úgy is a hegyet, hogy a hegy lábánál vagyunk, és milyen magas ez a probléma, milyen magas ez a hegy. De nézhetjük úgy is, hogy az Atya jobbján Jézussal együtt ott ülünk a trónon, a hatalom helyén, és onnan föntről csak egy apró porszemnek látszik ez a probléma. És fontos a győzelemhez, a győzelemben járáshoz az, hogy Istent nagyobbnak lássuk a problémánál. Nem mindegy, hogy tekintünk erre. És van az a példa, hogy a hitetlen keresztény azt mondja, hogy milyen nagy az ivatarfelhőn, és nagyobbnak látja azt az ivatarfelhőt Istennél. A hívő keresztény meg azt mondja, hogy te ivatarfelhő, látod mögöttem azt a hatalmas Istent? Nem mindegy, hogyan tekintünk erre. És ezért fontos, hogy Istent nagyobbnak lássuk a problémánál. És ahogy ott magasztalják az Urat, és dicsérik az Urat, és keresik az Úr akaratát, valakire a gyülekezetben rászállt a Szent Szellem, és ő szólta az Úr szavát. És most ebből is szeretnék felolvasni. Ne féljetek, és ne rettegjetek e nagy sokaság miatt, mert nem ti harcoltok velük, hanem az Isten. Ezt a 15. versben olvassuk. És utána elmondja, hogy az Úr megjelentette, hogy hol vonul föl, és merre vonul ez az ellenséges sereg. És a 17. verset olvasom még. Nem kell néktek harcolnotok, hanem csak álljatok veszteg, és lássátok az Úrnak szabadítását rajtatok. Júda és Jeruzsálem, ne féljetek, és ne rettegjetek. Holnap menjetek ellenük, mert az Úr veletek lesz. És utána Jósafát király meghajtotta a fejét, és a földig leborult, és imádta az urat, és a nép is leborult, és imádta az urat. És utána voltak, akik felálltak, és énekelni kezdtek, és nagy felszóval hangosan dicsérték az urat. És utána még a 20-asból olvasok egy részletet. Bízzatok az Úrban, a ti istenetekben, és megerősít benneteket. Bízzatok az ő prófétáiban, és útjaitok beteljesednek. És utána azt olvassuk, hogy a sereg elé állította a király az énekeseket, és ők mentek elé, amikor már vonultak a csatába. A dicsérők mentek elől, és dicsérték az Urat. És ezt mondták: tiszteljétek az Urat, mert örökkévaló az ő irgalmassága. Ezt olvassuk a 21. versben. És utána arról olvasunk, hogy amikor elkezdték dicsérni az Urat, akkor az Úr ellenségeskedést szerzett a támadó népek között. És azok a népek egymás ellen fordultak, egymásra támadtak, és olyan erős volt az ő harcuk, hogy senki sem maradt életben. Mikor a király és a serege odaért a harc helyszínére, akkor már csak a halott embereket találták ott. És nagyon nagy volt a zsákmány, 3 napig azzal foglalkoztak, hogy összegyűjtsék a kincseket, az állatokat a halott emberektől, amiket ott megtaláltak. És a 4. napon összegyűltek a hálaadás földjében, és ott dicsérték az Urat, és hálát adtak az Úrnak. Utána pedig megtértek Jeruzsálembe, és nagy örömben voltak, mert az Úr győzelmet szerzett nekik, és megszabadította őket az ő ellenségeiktől. És utána a 29-estől olvasom a 30-asig. És lőn az Istennek félelme az országok minden királyságain, mikor meghallották, hogy az Úr hadakozott vala Izrael ellenségei ellen. Megnyugovék azért Jósafát országa, és békességet ad a néki az ő Istene mindenfelől. Itt ebben az a lényeg, hogy dicsérték az Urat, hálát adtak, és utána békességet adott az Úr. És amíg Jósafát uralkodott, addig békessége volt az ő országának. Féltek a környező népek Istentől, és nem merték megtámadni Júda népét. És békessége volt Júda népének a környező népektől. És hálát adunk az Úrnak azért, hogy a dicséret, az imádat, a magasztalás, a hálaadás megteremti azt a szellemi légkört, ahol az Úr szabadítása meg tud nyilvánulni. És itt is felette volt annak az Úr szabadítása, mint amire gondoltak, mert biztos, hogy nem gondoltak arra, hogy már halott embereket találnak a csata helyszínén, hanem biztos arra számítottak, hogy megküzdenek azzal a néppel, és legyőzik azokat a népeket valahogyan az Úr segítségével, mert túlerőben voltak azok a népek Jósafát király népéhez képest. De ez gondolom meglepetés volt nekik is, hogy már csak halott embereket találtak ott. És így a mi életünkben is az Úr szabadítása eljön, ha őt dicsérjük, imádjuk, és nagyobbá tesszük őt a problémáknál, és őt tesszük az első helyre, és nem a saját céljainkat. És hasonló történet van az apostolok cselekedetei 16. fejezetében. Nem olvasok innen, csak elmesélem. Itt történt az, hogy Pált és Silást bezárták börtönbe, kalodába zárták, de ők akkor is dicsérték az Urat. Sötét volt nagyon ott a börtönbe, mert a legbelsőbb helyiségbe zárták őket, nem volt ott szellőzés, biztos, hogy büdös volt, koszos volt, rosszak voltak a körülmények, megsebesültek a korbás ütésektől, fájdalmaik voltak, de ők akkor is nem erre tekintettek, nem a fizikai körülményekre, és nem az saját fizikai állapotukra tekintettek, hanem akkor is Istenre tekintettek. És akkor is az Urat dicsérték, és olyan hangosan, hogy mindenki hallotta ott a börtönben. És itt is azt látjuk, hogy ezzel is megteremtették azt a szellemi légkört, hogy az Úr szabadítása meg tudjon nyilvánulni, és itt is valószínűleg, hogy feljebb, hogy nem, mint elképzelték, vagy kérték, vagy elgondolták, megnyilvánult az Úr szabadítása. És mi is példát tudunk venni róluk, hogy ha dicsérjük az Urat, és imádjuk az Urat, és őt tesszük az első helyre, akkor az Úr szabadítása a mi életünkben is meg tud nyilvánulni. És ez úgy működik igazán, hogyha nem önzően dicsérjük az Urat, és nem azért dicsérjük az Urat, hogy cserébe kapjunk valamit, hanem önzetlenül dicsérjük az Urat, és megengedjük az Úrnak, hogy ő töltse be a szívünket, a gondolatainkat, és ne az a probléma legyen a nagyobb bennünk, a gondolatunkban, a hozzáállásunkban, hanem Isten legyen a nagyobb, és Istenre irányítsuk a figyelmünket, ne a problémára. Hogy jobban összpontosítsuk a figyelmünket az Úrra, és nem a problémára. Persze a problémával is foglalkozni kell, és arra is oda kell figyelni, hogy megtaláljuk a megoldás lehetőségét. Hogy megtaláljuk a problémában azt a jelképes kiskaput, ahol ott van az a megoldás, ha kinyitjuk azt a kiskaput. És akkor így az Úrtól el tudjuk fogadni a legjobb megoldást. És fontos, hogy bölcsességet, tanácsot kérjünk az Úrtól, hogy mi az a lépés, amit megtegyünk. Vagy éppen ne tegyünk semmit, hanem bízzuk az Úrra, és ő más személyeken keresztül elvégzi a szabadítást. Mert az Úr tud használni másokat is a mi érdekünkben. És lehet, hogy jön egy olyan ügyintéző, vagy egy olyan ember, aki látja tisztán azt a helyzetet, vagy bölcsessége van azzal a helyzettel kapcsolatban, vagy olyan tudása van, ami egy hétköznapi embernek esetleg nincs meg, hanem csak egy szakembernek, és akkor rajta keresztül ki tud nyúlni az Úr felénk. És a lényeg az, hogy ne a magunk erejéből akarjuk megoldani a problémát, mert Jósafát királynál is azt láttuk, hogy az ellenséges seregek túlerőben voltak, és a maguk erejéből nem tudták volna legyőzni őket, és ezért kérték az Úr segítségét. És bíztak abban, hogy az Úr megsegíti őket. És utána feljebb, hogy nem, mint kérték, vagy elgondolták, az Úr megmutatta az ő szabadítását. És hálát adunk az Úr szabadításáért a mi életünkben is. Amen. Jó az Úr, hű az Úr! És megmutatja az ő szabadítását. Amen.
Halleluja.
Egy közös imára hívunk benneteket. Ismeritek a hitek egy imáját? Szoktátok imádkozni? Egy picit másképpen, de azt imádkozzuk, úgy, ahogy a Pál apostol tanítja, jó? Álljunk fel, és tiszteljük meg az Urat ezzel. Jézus Krisztus mindenkinek a szíve ajtaja előtt kopogtat, aki még nem engedte be a szívébe. Úgy, ahogy a kártyanaptárunkban, ott kopogtat az ajtón. És szeretne mindenkiben lakozást venni, és mindenkinek a segítségére lenni. Isten egy hatalmas adakozó. A legnagyobb adakozó Isten, mert ő a fiát áldozta fel. Elküldte a földre. Tisztek Jézus Krisztusban? Hallottatok róla? Na, imánk így hagyjék, mondjuk együtt utánam, jó? Teremtő Istenem!
Teremtő Istenem!
Eléd állok!
Eléd állok!
És fennhangon imádkozom!
És fennhangon imádkozom!
Hiszem, hogy Jézus!
Hiszem, hogy Jézus!
Istennek fia!
Istennek fia!
Hiszem, hogy Jézus!
Hiszem, hogy Jézus!
Meghalt az én bűneimért!
Meghalt az én bűneimért!
A Biblia tanítása szerint! Hiszem, hogy Jézus
feltámadt a halálból,
feltámadt a az én megigazulásomért.
Az én megigazulásomért.
Hogy ő igazzá tegyen engem.
Hogy ő igazzá tegyen engem.
Isten előtt.
Isten előtt.
Kérlek Jézus.
Kérlek Jézus.
Költözz a szívembe.
Költözz a szívembe.
És teremts újjá engem.
És teremts újjá engem.
Kérlek, legyél az én Uram.
Kérlek, legyél az én Uram.
Megváltom és gyógyítom.
Megváltom és gyógyítom.
Meg vagyok váltva.
Meg vagyok váltva.
Újjászülettem Krisztusban.
Újjászülettem Krisztusban.
Az ő szent vére.
Az ő szent vére.
Megtisztított minden bűntől.
Megtisztított minden bűntől.
Köszönöm, Úr Jézus.
Köszönöm, Úr Jézus.
Az örök életemet.
Az örök életemet.
Amen.
Amen.
Aki ezt hittel, őszintén szívből elmondta, annak megvan a belépése a mennyországba. Megvan a mennyei útlevele. Kettős állampolgár lett ettől a pillanattól kezdve. Istennek van egy másik ajándéka. A Szentlélekről hallottatok? Az eredeti görög Bibliában azt úgy mondják, hogy Szent Szellem is, mi ezt használjuk, de a Szentlélekről van szó, úgyhogy ne jövezetek meg, ez nem egy újabb fogalom. Isten szeretné a Szent Szellemét nekünk adni Jézus után. Mert Jézus befogadtuk a szívembe, ez már a miénk, őrizzük, de a Szent Szellemet is szeretné nekünk adni, hogy legyen segítőnk, támaszunk mindaddig, amíg Jézus vissza nem jön. És ezt egy imádsággal lehet megkérni. Így hangzik az imádságunk. Mennyei Atyám!
Mennyei Atyám!
Azt tanítod az igédben.
Hogyha
valaki Jézus nevében
kéri
tőled
a
Szent Szellemedet,
te örömmel odaadod őt.
Ezért drága mennyei Atyám,
a te igéd alapján
Jézus nevében
kérem
tőled a Szent Szellemedet.
Töltsd be a
szívemet
a Szent Szellemeddel.
Keresztelj meg a Szent Szellemeddel.
Köszönöm,
mennyei
Atyám,
hogy minden imámat meghallgatod,
hogy minden imámat meghallgatod,
és megválaszolod.
Ezért hitben vallást teszek.
Teljes a szívem a Szent Szellemeddel. Betöltekeztem,
beteljesedtem,
és megkeresztelkedtem
a Szent Szellemmel.
Ennek jeleként
nyelveken fogok imádkozni,
ahogy a Biblia tanítja,
ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést.
Köszönöm, drága mennyei Atyám!
Köszönöm, Jézusom!
A Szent Szellem örökké bennem van,
és örökké velem marad,
és elvezet minden igazságra.
Amen.